Kedves testvérek, a hitvallás magyarázatában, ami a nagy katekizmusban van benne, eljutottunk odáig, hogy a látható világ legkiválóbb teremtményével, az emberrel foglalkoztunk. És hát az ember minden pozitív tulajdonsága mellett, ugye eljutottunk odáig, hogy az eredeti bűn és a személyes bűn az megrontja az ember életét, és ez egy nagy valóság. És hát ebből a kiutat Isten tudja megmutatni számunkra a megváltással. És lehetne azt mondani, hogy a megváltásra szoruló ember az óhatatlanul is keresi azt a támpontot, azt a transzcendens valóságot, amit mi Istennek és az Isten fiának a személyéhez kötünk. Azt el lehet mondani, hogy ha így olvassuk a Szentírást, hogy többet foglalkozik a megváltó személyével, mint magával a megváltással, mert személyhez kötött a megváltásunk. És maga Jézus is ezt a szót így nem használja, de azt mondja, hogy boldog a szem, amit ti láttok, és boldog a fül, amit ti hallottok, mert sokan szerették volna látni, hallani, de nem tehették. Itt utal arra, hogy egy nagy előkészület volt a megváltó befogadására, de az a történelmi pillanat az vele jött el, és ezért boldogok azok, akik őt így láthatták. Mi is mondhatjuk, hogy mi se vagyunk kirekesztve belőle, mert mi ebben a hitben és ebben a tudatban élünk, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Szent Pál apostolnak lehetne mondani, hogy az egész teológiája, valamennyi levele, beszédei ezzel foglalkozik, mert őnek egy nagy élménye volt, hogy a törvény őt nem tudta igazzá tenni, úgy érezte, hogy bűnös ember, de a bűneiből, ami egy lelki halált jelentett, Krisztus életre keltette őt is, és azokat is, akik benne hisznek. És ezt az Efezusi levélben is, és másutt is, többszörösen is elmondja. És aztán a kinyilatkoztatáshoz hozzá tartozik a liturgia is, ami megéli a misztériumot és a titkot, és hogyha a nagyszombati liturgiára gondolunk, ami mindig is, hát az egyház kiemelkedő csúcspontja, mert ugye nálunk van csak az, hogy nagyszombathoz kötjük, az valójában már a húsvét vigiliájából átmegy a húsvétba, az még ilyeneket is mer mondani, hogy boldog a bűn, ami ilyen megváltót érdemelt, azaz Jézus Krisztust. És hát az egész egyházatyák sora és a későbbi teológusok is nagyon sokat foglalkoztak ezzel, hogy az ember bűnei ellenére, minden elesettsége ellenére nem kell, hogy elkeseredjék, mert Isten megváltót küldött. És ezt a megváltást személyes úton valósította meg, ugyanis az emberi természet olyan, hogy a személyes kapcsolatok azok tudják valójában értékessé tenni számára az értékeket. Még úgy is, hogy egy érett személyiségű ember az nem a tárgyaknak örül, hanem a személyeknek. még az ajándékozásban is azt tudja megköszönni, annak körül, hogy nem feledkeztek meg róla, vagy a családtagok megköszöntik, és nem annyira a tárgyaknak a fizikai értéke az, ami őt boldogítja. Tehát személyes úton kereste Isten a mi megváltásunkat, mert lehetett volna folytatni az Ószövetségnek a megváltást könyörgő áldozatait, mert az áldozatok arra mentek, hogy Istent kiengeszteljék, és lehetett volna még bevezetni többféle áldozati ritust, így is egész kifejlett áldozati rendszere volt az Ószövetségnek, füstáldozat, gyümölcsöket, állatokat áldoztak föl, amiben azt várták, hogy Isten kiengesztelődjék és bűneiket megbocsássa. De nem ezen az úton történt. Aztán később az újkorban voltak olyan próbálkozások, vagy olyan elméletek, hogy mi most még elmaradottak vagyunk, de majd a tudomány az mindent meg fog oldani, és minél fejlettebb lesz az ember, civilizáltabb, annál inkább eltűnik a bűn az ember életéből, és megoldódik. De hát azt látjuk, hogy a legfejlettebb dolgok, amelyek kísérik a mi életünket, hogy akár csak ezek a okostelefonok, a számítógépek, amelyek annyi mindent tudnak produkálni, most már a mesterség is, intelligencia is valósággá válik, nem teszik jobbá az embert, nem oldják meg a problémáit, hanem azt lehet mondani, hogy újfajta bűnöknek a seregével találkozunk, legyen az mobiltelefon, vagy a számítógép rendszere, nem csak a vírusok, hanem sok minden más, a lehallgatások, a fenyegetések szinte halálba tudnak zavarni fiatalokat ezek a technikai eszközök. Aztán voltak hamis ideológiák, amelyek azt mondták, majd mi megoldjuk. Hát emlékezzünk csak a kommunizmusra. Hát annak olyan elméletei voltak az emberről, hogy ó, hát amikor az osztály nélküli társadalom lesz, akkor minden gyarlóság meg fog szűnni, mert mindenki a tehetsége szerint dolgozik, és csak a szükségletei szerint veszi el a dolgokat a boltokba, nem lesz pénz, nem lesz semmi olyasmi, ami emlékeztetne bennünket erre a esendő világra. Sőt, olyan elméletek is voltak, hogy még majd az emberi halált is ki tudják köszörülni, és eljön a kommunizmussal a megváltottság állapota. Egyébként ez nem is olyan messze áll a Bibliától, mert maga Marx volt az, aki áttranszponálta, ugyanis ő zsidó létére, bár megkeresztelkedett, nagyon sok gondolatot átvett a messianizmusból, és átültette a kommunizmusba. Sőt, a evangéliumokat is felhasználta. Na hát ez is megint csak csődöt mondott ez a kommunista ember típusnak a bűntelensége, meg az eszmei életállapota. Aztán hát főként a 20. század hozta azt a megoldási kísérletet, hogy miután a mély pszichológia az sok mindent föltárt az ember életéből, mert előtte is volt, lehetne azt mondani, hogy így a külső jellemvonásai alapján ítélte meg az embert, hát gondoljunk egy Balzacra, aki megírja a nagy regényeit a 19. századi emberről, a kapitalizmusról, és nagyon mély dolgokat meg tud írni, vagy Tolsztoj is. Tehát a mély pszichológia az az ember tudatalattiát is vizsgálta, azt, amit ki sem mer mondani, vagy amire csak úgy vágyakozik, és a mély pszichológia meg azt mondta, hogy hát igen, itt vannak az emberben ezek a mindenféle ösztönök, legyen az a szexualitás, legyen a hatalomvágy, vagy a hírnévnek a keresése, de hogyha ezt kellőképpen orvosolni tudjuk, akkor már is itt van a Kánián, és félre kell tenni ilyet, hogy bűn, ez egy fölösleges megterhelése az embernek, a vallásoknak egy itt maradt ilyen hagyatéka, ettől a vállalási képzelgéstől meg kell szabadítani az embert, és már is megváltódik. Hát ezt nem látjuk ebben a világban. Aztán már nem is beszélve arról, hogy hát voltak, akik a művészetekkel, irodalommal, zenével, minden. Kétségtelen, hogy neveli az embert, ez tény is való, hogy ez hozzájárul az emberségnek a formálásához és kialakításához. Tehát nem azt látjuk ezzel sem, és hát ha úgy megnézzük, én azért mondjuk így az irodalomban egy kissé jártassabb vagyok, hát látom, hogy azok az írók, akik oly szépeket tudtak írni, ugye azért magánéletükben nem mutatták föl ezt a megváltott ember típust, hanem hát ők is igencsak esendőek voltak. És ebből is látni, hogy szükségünk van a megváltásra. És hogy említettem, Isten a személyes utat kereste. Amikor azt a nagyon csodálatos mondatot mondja Jézus Nikodémusnak, akkor abba belefoglalja, hogy ő hogy gondolta Isten a mi megváltásunkat. Tehát a csodálatos mondat pedig hát a János 3. fejezet 16. versében van, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne veszi, hanem örök élete legyen. És az a szeretet az Isten részéről nem egy befejezett múlt. Tehát ha olvassuk a görög szentírást, akkor nem az van benne, hogy egykor szerette, aztán el is felejtette, hanem ez a szeretete, a megváltás az egy állandósított, isteni ráhatás az emberre. Tehát, és ezt a szeretet útján személyesen teszi meg. Tehát vannak ezek a elégtelenségek, és akkor ehhez jönnek a történelmi tapasztalataink, hogy igenis van bűn és van eredeti bűn. Annak idején Hóman Bálint mondta, nagyon nagy történész volt, Szegfügy Gyulával együtt, azt mondta, hogy ha nem hisz az ember az Istenbe, és úgy tanulmányozza a történelmet, akkor az a gyilkosságoknak, az erőszakosságoknak, az emberi bűnöknek a sorozata, amiből nincs megoldás. Ugye? Most jön a 1848-49-es szabadságharc forradalom ünnepe, és az azt körülvevő történetiség, annak idején a Klebensberg Kuno mondta, amikor ugye megnyíltak az osztrák levéltárak, ugye a kiegyezés alatt nem volt minden megnyitva, és hát a 20-as évektől már külön állam volt Ausztria is, Magyarország is, hát, hogy menjünk, azt kutakodjunk, és Klebensberg Kuno mondta, hogy ne bolygassuk ezeket az eseményeket, hagyjuk meg az embereket a maguk ideális hitébe arról az időről is, és az utána lévőkről, mert bizony sok mindent kiderülne, én magam is sok mindent föl tudnék sorolni, hogy nem is volt minden olyan eszményi. És ugye ezt lehet látni a történelemben, hogy mi úgy utólag azt mondjuk, na ez aranykor volt, ez ezüstkor volt, ilyenkor volt, olyankor volt, és hogyha elkezdünk vizsgálódni, akkor látjuk, hogy az aranykorban is annyi minden volt, és benne az egyéni ember is. Nekünk van egy ilyen, minden kornak megvan ez, hogy bezzeg a mi időnkben. Egyszer egy ilyen ifjúsági témakörben kellett előadást tartanom, és nekiálltam, megkerestem a régi korok véleményét az ifjúságról. De kezdtem a kőtábláktól, meg a ókori íróktól, Shakespeare-en át, összeszedtem egy csomó idézetet arra vonatkozóan, hogy mindegyik kor úgy látta, hogy az az ifjúság, ami Az ő korában van, az már rettentő elfajzott. Ők még valahogy, mi még igen, de akik most vannak, azok már szörnyűek. És lehet látni, hogy ez minden kornak az élménye, hogy mi ilyenek vagyunk, és hát azt lehet látni, hogy a mi korunk is olyan, hogy benne van ez a bűn és elesetettség tudata. Akkor a vallási történet is, az még mondja is, hogy nagyon sok a szenvedés, a bűn, ezért engesztelni kell, és azt lehet mondani, hogy a nagy világvallásokban mindenütt van valami áldozat, valami engesztelés, közvetítők, próféták, tanítók. Hát ez megvan a muszlimoknál, megvan a zsidóknál, az egész buddhizmus arra épül, hogy az ember, ha elrontotta itt a földi életét, majd akkor egy következőben akkor megszenvedi. Tehát a vallások történetében ugyan ezt látjuk, hogy van egy ilyen megváltása a szorultságnak a tanítása. És aztán, hát mi pedig fölismerjük ezekből, hogy nincs megoldás számunkra, hogyha nincs Isten és nem küldött megváltót. A mai világnak a törékenységét nem is kell különösebben ecsetelni. Hát itt van a háborúnak a réme veszélye, hogy hiába okos az ember, nem tud békét teremteni. Aztán itt van a klímaváltozás, környezetszennyeződés, sok minden, ami arra utal, hogy nagyon törékeny a világunk. És benne az egyes ember, hogy a maga egyedüllét érzetével, hogy a haladás eszközei nem tudják pótolni a személyes értékeket, és azt látjuk, hogy a lelki sérülések azok növekednek ebbe a világba. Tehát nem, hogy csökkennének azáltal, hogy esetleg jobb körülmények között vagyunk, hanem pontosan az a tapasztalatunk, hogy a jólétben élő embereknek sincs megoldva az élete, és a lelki sérültség az igen nagy. Na most a Szentírás az nem elméleti módon válaszol erre, hanem az ember megváltását, az Istenre szorultságát akarja bemutatni, és be is mutatja, hogy az Isten az, aki megváltót küld számunkra. És ott van az Ószövetség. Az Ószövetség egy óriási nagy készülődés a megváltásra és a megváltóra. Lehetne mondani, hogy a kezdetektől ott van az elveszett paradicsomtól egészen keresztelő Szent Jánosig, mert ő az Ószövetség utolsó és legnagyobb prófétája, aki már rá is mutatotta a megváltóra, hogy végestelen végig, ez vonul végig az Ószövetségen a megváltásnak a várása. És most a zsidó nép tragédiája éppen ebben áll, mondjuk mi keresztény szempontból, hogy amikor eljött Jézus, akkor nem ismerték föl. Egy része fölismerte a zsidóságnak, de egy nagyobbik része még mindig várja a megváltót, ugye? Meg ők azt mondják, de hát nem lett jobb a világ azzal, hogy eljött Jézus, a megváltó. Hát nem van háború, meg az ember gyarló, de még van az orvossága ennek, illetve azt tudjuk mondani, hogy Jézus föltárja az utat nekünk arra az életállapotra, ahol bekövetkezik majd az Isten országa. És hát az Új Szövetségben van egy nagy beszéd. Én most ezt nem olvasom föl, de lehetne azt mondani, hogy házi feladatként érdemes elolvasni, mert így egészében sose szoktuk a templomi perikópa rendszerben felolvasni, ez pedig Szent István diákonusnak a bírái és a várdók előtt elmondott beszédje. Ez az apostolok cselekedetében a 7. fejezetben található, és elkezdi Ábrahámmal. És akkor végig megy, hogy és az ősatyákon, a királyokon megy végig, és levezeti azt, hogy el kellett jutni a megváltóig. Óriási beszéd, itt lehet látni, hogy Szent István diákonus mennyire ismerte az Ószövetséget, és tudott érvelni. És amikor végére ír a beszédnek, akkor átmegy vádbeszédbe a zsidók ellen, hogy ti vastagnyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek, mindig ellenálltatok a Szentléleknek, s mint atyáitok, olyanok vagytok ti is, melyik prófétát nem üldözték atyáitok, mind megölték azokat, akik az igaz nagybetűvel írva, az igaz már, mint a megváltoz az Jézus Krisztus, eljöveteléről jövendőltek, s most ti lettetek árulói és gyilkosai, ti, akik angyalok közreműködésével átvettétek a törvényt, de nem tartottátok meg. Ugye az angyalok, a Mózes, hogy megkapja a törvényt, és akkor átadják a zsidó népnek, először össze is töri a kőtáblákat, mert már akkor is már bálványimádásba fordultak, aztán utána megint kaptak egy új kőtáblát, új szövetségeket, többször meg kellett újítani a szövetséget, mert gyarlók és megszegői voltak a törvénynek. És akkor, hát ekkor haragra gyulladnak, és akkor megölik Szent István diákonust, de éppen az bizonyítja be, hogy hát ilyenre vártatok. És gondoljátok végig a saját történelmeteket, mert ez az üdvösségnek a történelme. És hát ő is említ itt a prófétákat, és a próféták, a kicsi és nagy próféták egyaránt, különösen egy Izaiás, Jeremiás, azok már kimondottan beszélnek a szabadítóról. És maga Jézus is felhasználja azokat a proféciákat, amit ők mondtak. Hát gondoljunk a názáreti zsinagógába, amikor bemegy, ugye, Jézus, és odaadják neki a törvény tekercset, ami éppen Izaiás prófétánál volt kinyitva, és akkor ő azt elkezdi olvasni, és utána magára alkalmazza, amikor azt mondja, az Úr lelke rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének az esztendejét. Tehát amikor eljön ő, és elkezdődik a megváltásnak a hatása az emberiségre. És akkor Jézus betekeri a tekercset, visszaadja a szolgáknak, és azt mondja, hogy most teljesedett be az írás, mert vele, mert elkezdődött, és ő az a szabadító. De ezt mondja Jeremiás is, erről beszél, hogy ennek lennie kell. És a zsoltárok is erről szólnak. Sőt, a zsoltárok, mintha előre jövendölnének, hát persze a saját koruk hasonlataival és képzeteivel ilyeneket mondanak, hogy csalódik mindaz, aki a lovában bízik. Tehát mikor ütközet van, hogy majd elmenekül, meg minden, meg majd leverik az ellenséget, ezt ha áttranszponáljuk a mai időkre, lehetne azt mondani, hogy Csalódik az, aki a tankokban bízik, hogy majd az elhozza a jobb jövőt, ugye? Mert most borzasztó fegyverkezés van az egész világon, és a drágábbnál drágább harci eszközöket gyártják, lehet azt mondani, hogy csalódik mindaz, aki ebbe bízik. Az nem fog soha békét hozni számukra. Aztán még odáig is elmennek a zsoltárak, még azt mondják, hogy de jó kell érteni, hogy átkozott az, aki az emberben bízik. De most ezt nem úgy kell érteni, hogy senkiben ne bízunk, hanem aki az emberre akarja építeni a maga egzisztenciáját, a maga megváltását. Az ember nem tudja megadni a másiknak. Senki nem tudja megadni. Ja, tehát ez egy nagy tapasztalata az emberiségnek, hogy ha valakire rá is építette, az nem egy végleges. Ezért lehet azt mondani, hogy minden ideglen és a házasság is a legföldibb szentség, mert ideig tart. Tehát arra nem lehet végleges, teljes egzisztenciát építeni, mert hát ott is megtörténik, hogy nem csak úgy szétválnak, hanem meghal az egyik. Tehát nem lehet teljességgel ráhagyatkozni egy másik emberre, csak az Istenre. Szóval a megváltás mögött ne felejtsük el, hogy nem pusztán arról van szó, hogy eddig bűnös voltam, most már abban a tudatban élek, hogy most már nincs bűnöm, hanem az örök élet vágya is benne van a megváltásba. Mert ez egy nagy vágya az embernek, hogy valamiképpen a halált le tudja győzni, és ne legyen szenvedés. Az örök élet vágya benne van az emberbe. Tehát a megváltó nem csak, hogy eltörli a bűnöket, vagy elégtételt ad, hanem Isten irgalmáról szól, és szeretetével szól hozzánk. És itt a örök életnél hát nagyon jól kitapintható a személyesség, mert Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, hogy az örök élet az, hogy megismerjenek téged, Atyám, és akit te küldtél, Jézus Krisztus, és akit te küldtél. Ez az ismeret az örök életnek az öröme, de ez nem olyan ismeret, mint ahogy mi felületesen embereket ismerünk, hanem ez egy életszövetség, egy életközösség az Istennel. Az örök életnek ez a lényeg, hogy belevon bennünket az ő életébe. A megistenülés lesz az ember osztály része, és ezt már később a megváltásnál így mondják már maga Szent Pál is, hogy ő emberé lett, hogy mi Isten gyermekeivé lehessünk. És így jutunk el, de a megváltás a szorultságunk tudatánál, érzeténél, hogy logikusan következik a hiszek egyben Jézus Krisztusnak a megvallása. Mert hogy van a hiszek egyben, hogy hiszek, hogy minden láthatónak és láthatatlannak teremtőbe. Elmékedtünk róla. És akkor utána jön, és Jézus Krisztusban. Mert megváltót küld nekünk, így kapcsolódik hozzá a hiszek egyben. Tehát szükségszerűen Jézus Krisztusra vonatkozik a következő hittétel. És majd ezzel a hittétellel kicsit hosszasabban foglalkozni, már eddig is ismert, de ismétlésre szoruló dolgokat meg kell újra említenünk, újra elő kell vennünk Jézus életét, tanítását, gondolatmenetét, hogyha ezt a hitcikket magyarázzuk. Ratzinger bíboros, amikor még teológus volt, ugye kiadta azt a nagyszerű könyvét Keresztény hit címmel. Erre már többször tettem utalást, még egyetemi tanár korábban írta. És egy ilyen nyári szemeszterben egyetemistáknak adta elő. És ő az a típusú ember volt, pápaként is, hogy nem visszakozott a fölvetett problémáktól. Tehát még a Názáreti Jézus című könyvét is azt mondta, hogy nem úgy írja, mint pápa, hanem mint egy keresztény ember, mint egy püspök, de nem kívánja azt, hogy tévedhetetlennek tartsák, csak azt kívánja, hogy azzal a lojalitással, jó indulattal közeledjenek hozzá, mint amit megkíván egy másik ilyen mű, amikor valaki kezébe veszi, hogy azzal foglalkozzék. Tehát ő is azt mondja, hogy föl lehet tenni a kérdéseket és az ellenvetéseket. Többek közt például olyat is csinál, hogy megnézi, hogy a zsidóság mit mond Jézusról. És például egy könyvét egy rabbinak, aminek az a címe, hogy egy rabbi beszélgetése Jézus Krisztussal, aki egyébként úgy nagyon tisztességesen állt hozzá ez a keresztény hit lényegét adó hittételhez, elemzi, hogy mit mond a rabbi, és mit mond a világ. Most itt a Jézus Krisztusról szóló fejezetnél, amikor ezt a hiszek egyet magyaráz, azt mondja, két nagyon nagy probléma van. Egyrészt a világ részéről van egy olyan, hogy azt mondják, hogy ti keresztények egyetlen személyhez, aki már nagyon messze van, mert 2000 évvel ezelőtt, most már azt mondjuk, hogy 2024 évvel ezelőtt született, ti ehhez kötitek a hiteteket, aki ugyan messze van, de hát hogy lehet azt mondani, hogy itt van ez a nagy, hatalmas világegyetem, amiben még a mi csillagrendszerünk is egy a sok közül, hát pont egy kicsi földön, ami egy porszem, ugye itt, amiben mi vagyunk, de a porszemnek is egy kis részén, ott a Szentföldön megszületik egy ember, és azt mondjátok, hogy erre építitek a hiteteket. Mert azt mondja még, ha azt mondanátok, hogy a logosz, ugye mondtuk, hogy az isteni gondolat, mert Jézus ugye az ige testélőn az az isteni gondolat, hogy az van és kormányozza a világot, a logosz, a második isteni személy, az még valahogy befogadható értelem, vagy kell egy ilyen szellemi energiának, vagy valaminek lenni, de hogy ő aztán megtestesül, emberré lesz, egy lesz közülünk, hát ezt, hogy lehet ezt így fölfogni a mai időkben, vagy ez nem jelent nagy problémát, hogy ilyen kis nátszálni dolgok vannak, ami beti kapaszkodtok, vagy szalmaszálni dolgok, és ezt úgy fejtegeti, hogy most ezt, mi el tudjuk ezt így fogadni? És hát ez valóban egy nagyon nagy kérdés lehet számunkra is, és ezzel számot kell vetnünk, hogy ez hogy is van így. Szóval azt mondja, ott van a zsidóság, akinél nem arról van szó, hogy nem várta a messiást, mert várta, de nem olyat, mint Jézus. Aki azt mondja, hogy az Istennel teszi magát egyenlővé. Tudjuk, a szigorú monoteista vallásban elképzelhetetlen, hogy valaki azt mondja, hogy az Isten fia ő. Ugye? Hogy egyenlővé teszi magát az Isten. És ezért is ugye Szent Pál is azt mondja, hogy mi azt a Krisztust hirdetjük, aki a pogányoknak botrány, amit ahogy előbb mondtam, hogy van egy világegyetem, óriási, azt sem tudjuk mekkora, van egy porszemnyi föld, és ott van egy isteni ember, és őrá épül a világegyetem. És akkor még a zsidók azt mondják, hogy hát jó, hát el lehet képzelni, hát Istennek van hatalma sok mindenhez, Tehát végig is a botrány, hogy ő magát Istennel egyenlővé teszi, és aztán még ugye az is benne van, hogy milyen csúfos véget ér, hogy nem egy dicsőségesen jön el, hogy ahogy várták, hogy majd lesz egy nagy messiási birodalom, hanem kiszolgáltatja magát, hogy ez egy óriási botrány. De ezt a kérdést fölteszi, amikor belekezd a Krisztusról szóló tanításnak az elemzésébe. És hát mi is majd egy-két helyen azért ezt próbáljuk majd követni. Legalábbis szeretném, hogy ezekkel úgy szembesüljünk. És hát itt, mint mindig, nagyon fontosnak tartjuk az üdvtörténeti folytonosságot, és benne, hát az benne van a történelemben. Az üdvtörténeti folytonosság, hogy nem most kezdődik, hanem valamikor elkezdődött. Mikor kezdődött el? Múlt alkalommal, meg már előtte is említettem, hogy már a teremtésben is benne volt valahogy a megváltásnak az ígérete. Tehát nem úgy volt, hogy Isten miután látta, hogy elfuserálódott sok minden, és vannak is ilyen antropomorf kijelentések a Bibliában, hogy Isten megbánta, hogy ember teremtett, mert olyan bűnös az ember, na hát akkor küldött, megváltott. Hanem benne van az elején, a teremtésben ez a gondolat, hogy a fiú eljön közénk. A Kolosszai levél a Szent Pálnál pedig az, hogy már a teremtésben is ott van Jézus Krisztus, hogy minden tártala teremtett, hogy a teremtés és a megváltás az összetartozik az üdvösség történetében, és az Isten maga hozza el számunkra a szabadulást. És az új szövetségbe beteljesedik mindez. Ezt mi valljuk, hogy már nem csak ilyen jövendőlések meg hangfoszlányok vannak, hanem Jézus Krisztus lett maga az üzenet. Ő lett az az élő személy, aki ezt elhozta, és ő lett és a megváltunk. És hát ezt kell nekünk valamilyen módon igazolni, és tovább gondolni. És a teológiának van erre két traktátusát, végül is az egész teológia az ezért van, hogy keresztény teológia, hogy Jézus Krisztusnak a megismerését, megértését, tanításának az elmélyítését szolgálja. Tehát kezdve a filozófia tanításától, a Biblia történetig, a földrajzig, a minden, végül is ezt szolgálja. De van két stúdium, vagy két traktátus, amelyik egyik a főként az ember értelmére, a másik a hitére alapoz. És az első az a fundamentál teológia, az a ága a teológiának, amelyik az emberi észt is erőteljesen felhasználja Krisztus kilétének az igazolására. Ugyanis odáig, hogy Jézus Krisztus élt, ezt senki értelmes ember nem vonja kétségbe, hogy történelmi személy volt. És ezért is mondják, hogy a történeti Jézus. Ezt el kell fogadnia olyannak, aki hát hitelt ad a történelemnek. És a történeti Jézus számunkra több, mint egy egykori személy, ő a Krisztus, a fölkent, az Isten küldöttje. És ezt már úgy elszokták egy kicsit különíteni, hogy a hit Krisztusa. De mi nem különítjük el, hanem egybe kapcsoljuk, de a fundamentális teológiában több gondolat van, vagy az értelemre való építés, mint a hitre. És az ezt akarja igazolni számunkra, hogy nem lehetetlen az, hogy a történeti Jézus az, ami Krisztusunk, és együtt van. Nem lehet ketté választani. Ja, múlt század elején akkor volt egy ilyen liberális protestáns irányzat, Bultmannékkal kezdődött, hogy történeti Jézust kell elfogadni, azt keresi, hogy itt mit mondott, aztán, hogy az apostoli egyház meg a hit mit mond, azt le kell róla már választani. Nem, ez együtt van. Nem tudnánk a történeti Jézusról is, hogyha a hívő emberek nem őrizték volna meg. És a dogmatika, ami nem azt jelenti, hogy egy ilyen szemellenzős teológiai traktátus, mert általában a dogmatikus gondolkodás az a múltban azt jelentette, hogy mondták, hogy a dogmatikus ilyen meg olyan gondolkodás, hogy a fafejűség meg szemellenzőség, ez nem ezt jelenti, hanem a mélyebb reflexiók, vizsgálatok arról, hogy Jézus mit adott nekünk, mit hozott nekünk, és hogyan bontakozott ki benne az isteni lét, hogyan adját ezt számunkra, és a vele eljövő Isten ország, amit ő elhozott, az hogyan valósul meg az ember életébe. Mert ő azt mondta, hogy elhozza közénk az Isten országát. És ha mind a kettőre egyformán szükség van, főként a mai időkben, amikor bennünket is megkérdeznek, és maga Szent Péter apostol is azt mondja, hogy mindig álljatok készen arra, hogy számot adjatok a ti hitetekről, hogy meg tudjunk felelni. Mert sajnos nagyon sok kereszténynek magát annak tartó ember nem tud megfelelni, ha kérdezik őt. Nem csak, hogy nincs Biblia ismerete, hanem a hitnek egy mélyebb ismeretére se jutott, sem úgy nem jutott el, ezt tanulmányozta volna, és úgy sem, hogy erről lett volna egy belső tapasztalata. Mert a dogmatika az abban segít bennünket, hogy nekünk keresztényeknek legyen egy mélyebb meggyőződésünk és egy lelki tapasztalatunk Jézus Krisztusról, és mindarról, amit tanít. Talán így lehetne ezt így summázni, hogy az egyikben az van, amit Szent Pál apostol mondta, hogy tudom, kinek hittem, és akkor mondja azt a rómaiakhoz írt levélben, hogy a mi hitünk értelemszerű meghódolás az Isten előtt. Tehát nem olyan hiszékenységben vagyunk, ami babonákat is elfogad. A másik pedig a dogmatika, hogy ez az élet, ez nem életidegen. A nyolc boldogság hegyi beszéd végén, amikor ugye arról emlékedünk, akkor szoktam mondani a hallgatóknak, hogy valóban az ez, amit Jézus mondta, hogy boldog az, hogy ez tényleg így áll a dolog? Hát van egy bosszantó válasz, hogy próbáljuk meg, amit Jézus mondta, hogy próbáljunk úgy élni, hogy az igaz-e. De? És a szentek mind arról tanúskodnak, hogy amit Jézus mondott és tanított, az megélhető, és ez valóban az emberi életnek egy belső iránytűjévé válik, és egy életcélt és egy életformát ad. Úgyhogy ez lenne, amikor mi szándékunk, hogy ebben mélyüljünk, amikor a Jézus Krisztusról való következő traktátusokkal foglalkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.